Krisztus feltámadt. Halleluja! Ez a keresztényeknek a köszönése húsvét hajnalán, amikor először találkoztak egymással. Ugye nekünk van a speciális köszönésünk, az erős vár a mi Istenünk, de ilyenkor olyan jó ezt belekiáltani a világba, hogy örömünnepre érkeztünk. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, halleluja. A halleluja az ugye azt jelenti, hogy örvendezzünk, dicsőítsük az Isten. Én így köszöntöm nagyon nagy szeretettel az ünneplő testvéreket, azokat is, akikkel gyakran találkozunk itt az Isten tiszteleteken, azokat is, akik nem mindig tudnak eljönni, de szívük szerint mindig itt lennének, és azokat is, akik talán most vannak itt először, vagy nagyon régen járhattak itt a körünkben. Nagyon-nagyon áldott húsvétot kívánok a testvéreknek, és azt kívánom, hogy ez a mai Isten tisztelet, ez legyen áldás számunkra. Jelentse azt, hogy ami történt az első húsvétkor, abban mi részesedünk, és megérint minket az a csodálatos örömhír, hogy Krisztus feltámad, és megértjük azt, és újra átérezzük, ha ezt már értjük, hogy mit jelent ez a mi számunkra, akár most abban az élethelyzetben, amiben vagyunk. Az útmutatóban erre az ünnepnapra Jelenések könyvéből az első fejezet 18. verse az ige. Krisztus mondja, halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. A Zsoltár pedig fölemelte jobbját az Úr. Az Úr hatalmasan munkálkodik. Hol a tövised halál? Hol a fullánkod? Halleluja! Hát legyen ez a mi szívünknek az érzése, bizonyságtétele, és akkor kezdjük el azzal az imádsággal, itt most a gyerekekre nézek ott hátul, hogy a szokásos imádságunkat, amit már nagyon szépen, nagyon ügyesen tudtok, mondjuk el közösen. A gyerekeket arra kérem, hogy álljatok fel, hiszen lehet az is, hogy aki úgy érzi, hogy szívesen állva imádkozza, és lélekben gyerek az is fölállhat, de a gyerekek mindenképpen, és mondjuk el akkor ezt az imádságunkat. Szent házadba jöttem, Atyám, ó, add áldásodat reám. Imádságom, halld meg, kérlek, közöld velem szent igédet. Amen. Foglaljatok helyet, és akkor a kezdő énekünk az evangélikus énekeskönyvnek a 216-os számú éneke. Ez nem biztos, hogy a testvérek számára ismert ének, úgyhogy akkor egy picit tanuljuk az elején. Az első verszakot szerintem hát egy háromszor énekeljük el, jó? Hogy megmutatjuk, és akkor utána kezdjük úgymond az Isten tiszteletünket ezzel az énekkel.
Bemutatom az első verszakot, és akkor utána még egyszer együtt be lehet kapcsolódni majd.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt. Dicsérjük az Urat. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett, vigadozzunk és örüljünk ezen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, egyszülött fiat feltámasztásával legyőzted a halált, és utat nyitottál nekünk az örökké valóságba. Add nekünk szent lelkedet, hogy feltámadjunk a lelki halálból, és elnyerjük az örök életet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai ünnepnapra, húsvét ünnepére felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Márk evangéliumának 16. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Márk evangéliumának 16. fejezetéből olvasom az igét, az első verstől kezdve. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salomé illatos kenetet vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül ott jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és az ige hirdetésre készülve a 225-ös számú éneket énekeljük. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, amit megírva találunk Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében, az 5. fejezetben, a 6. a 8. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát az első korintusi levélből olvasom, az 5. fejezet 6. versétől. Nem jól dicsekedtek ti, hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovász, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Amen. Foglaljunk helyet, és szeretném kérni a gyerekeket onnan hátulról, hogy gyertek ide előre. Gyertek előre. Most ez így egészen különlegesen alakult, mert 6 olyan papírral készültem, amin szöveg van, ez a bibliai szöveg, földarabolva. Pont 6-an ültetek oda hátra, jelezve, hogy ti vagytok azok, akik szeretnétek most szolgálni a prédikáció alatt az Isten tiszteleten. Na hát testvérek, amikor én elolvastam ezt a prédikációs alapigét, akkor megvakartam a fejem, hogy hűha, ez jó nehéz ige húsvétra. Nagyon húsvéti az üzenete, remélem, hogy a végére mindannyian ezt érteni fogjuk, legalábbis a lényegét tekintve. De hát így, hogy most felolvastam, nem tudom, a testvérek így rögtön meg tudnák-e fogalmazni, hogy na hát akkor mi a húsvéti üzenet benne? Van, akinek megfogalmazódott így első hallásra? Vagy reggel, hogyha belemélyedtebb, az ugye nem. Tehát akkor egy kicsit bele kell mélyednünk. Na milyen jó, hogy itt vannak a gyerekek, mert tudnak nekünk segíteni. És én arra gondoltam, hogy fölmutatjuk majd ezt az igét így, hogy lássuk leírva, szemléltetve magunk előtt, de legyünk, én most sorba raktam, nem az a feladat, hogy nekünk kell kirakni a helyes sorrendet, hanem ki az közületek, aki még óvodás? Na gyere, mondja, akkor tiéd az első lap, ezt az elsőt vedd föl. Ki az, aki első osztályos? 2 elsősünk van, hölgyet engedjük előre, akkor te vagy a 2-es számú papírral, Zéti a 3-as számú papírral, aztán másodikosunk nincsen, ugye? 3-osunk, akkor mehetsz azért a papírért. És akkor 4-esünk van, 2, gyertek ide? Melyik költöz a magasabb? Hagyjál nyit, akkor tiéd az 5-ös lap, tiéd a 6-os. Na és akkor álljatok csak ide, és mutassuk föl a papírt, beülök én is ide a padba, hogy lássam, amit a gyülekezet lát. Na mutasd föl, jó, jaj, de várjál, nem abban a sorrendben álltok. Abban a sorrendben álljatok, hogy fölvettétek a papírt. Első, ki volt a második? 3., 4., 5., 6. Na így mutassátok fel. Na hát, ugye nem olyan egyszerű ezt az igét még sorrendbe is rakni. Na, látjuk testvérek, vagy kell, hogy magasabbra tartsák? Jó lesz? Na akkor együtt testvérek, olvassuk fel ezt az igét. Nem jól dicsekedtek ti, hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. No, ti közben figyeltetek, hogy mit olvastak a felnőttek? Mi az, amire fölfigyeltetek ebből a mondatból? Olyan szó, ami megütötte a fületeket, hogy ez ismerős ez a szó. Kovásztalan. Kovász és kovásztalan. Tudjátok-e azt, hogy mi az a kovász? Mi az a kovász? Tud valaki segíteni? Hogy mondjuk ezt manapság? Élesztő. Az, hogy élesztő, azt hallottátok már? Használtatok is már élesztőt? Komolyan? Na, hogy használjátok? Mit kell csinálni az élesztővel? Amikor készen van a sütemény, akkor kell beleszórni az élesztőt?
Amikor tészta van, még tésztában van, tehát meg jó legyen lefogni.
Bizony, a kovásznak, az élesztőnek az a feladata, hogyha belekeverik a lisztbe, ugye készül a tészta, akkor megemeli, és finom és szép lesz utána az a sütit. Tudtok olyan sütit mondani, amiben kell élesztő? Kalácsba például, szereted a kalácsot? Szoktatok csinálni kalácsot? Tehát akkor jó, ha van otthon élesztő. Most is van egyébként otthon kalács? Ó, szuper. Húsvétra mindig készítetek? Milyen ízesítésű?
Csokis és sima.
Csokis és sima. A sima az mit jelent? Hogy így ki van lapítva? Ja, hogy nincs benne semmi, csak a... Ilyen fonott kalácsszerűen. Szuper. Ti is csináltatok kalácsot? Nem csináltuk, de szereted? Oké, szóval tehát akkor a kovász az arra kell, hogy ha beletesszük a tésztába, akkor sokkal finomabb és sokkal szebb lesz az a sütemény. Na most, miről volt itt szó, hogy legyen kovász, vagy ne legyen kovász? Kétféleképpen szerepelt, aki tud olvasni, ránézhet a papírra, hogy hogy szerepelt itt ez a... Most akkor legyen kovász, vagy ne legyen kovász? Aha, tehát egyszer van olyan, hogy kovásztalanok legyünk, meg aztán az, hogy ne a régi kovásztal ünnepeljünk. Ez vajon mit jelenthet? Ez azt jelenti, hogy lejárt a szavatossága, olyan élelmiszert ne használjunk? Nem feltétlen, bár azt se használjuk, mert ha lejárt a szavatossága, akkor annak az a funkciója, hogy hát lehet, hogy még egy kicsit lehet használni, de alapvetően nem biztonságos. Mit kell csinálni a kovásszal, a régi kovásszal, hogy kovásztalanok legyünk? Melyik papíron volt rajta? Egy olyan dolgot, mondja valaki, hangosabban.
Ne a régi kovásszal.
Igen, de mit kell csinálni a régi kovásszal? Ki kell takarítani. Takarítottatok most ünnepek előtt otthon? Az mit jelent a takarítás?
Porszívozni.
Porszívozni kell? Miért kell porszívozni? Igen, és miért nem elég csak fölsöpörni és fölmosni utána? Miért kell porszívózni is? Ti takarítottatok otthon?
Igen.
És mit használtatok? Ti is porszívóztatok? Porszívóztatok, biztos porszívóztatok, ugye? Meg mostatok is, igen. Miért kell ennyi mindent használni a takarításhoz? Miért nem elég csak úgy sícsút, mint a reklámban, hogy így végig sasszézunk ott középen, és akkor azt hiszük, hogy minden tiszta? Miért kell izzadni sokat, mert ugye sokáig tart egy háznak a kitakarítása? Nagy a ház. Igen. Elestélnek, akkor mentél, amikor még nem lett volna szabad elindulni. Ugye a takarítás még igazából nem volt teljesen kész. Mert mivel fejeződik be a takarítás? Hogy? Fölmosunk és megvárjuk, hogy megszárad. És akkor van kész, és utána lehet. Na hát ez, hogy te hasra estél ott a vizes padlón, ez körülbelül olyan, mint ami az igében van, hogy hát kidobáltunk a kovászból valamennyit, de nem figyeltünk oda, van, amit megtartottunk, és hogyha megtartottunk valamit a régi kovászból, akkor utána bizony orra fogunk esni, mert az fog hatni. Na, mi volt még a mondatunkban? Tehát az, hogy van régi kovászunk, és eljön az a pillanat, amikor kovásztalanná kell lenni, tehát ki kell takarítani a régi kovászt, Ez nagyon alapos munka kell, hogy legyen, és utána mi történik? Mutassátok csak a papírt, nézzük meg. Utána mit kell csinálni? Hogyha kitakarítottuk a régi kovászt, akkor mi kell, hogy legyen? Mivé kell válnunk? Új tésztává, bizony, új tésztává. Nekünk kell tésztává lenni. Hát ez meg mit jelent? Valaki meg fog minket enni?
Nem leszünk péksütemények.
Nem leszünk péksütemények, ez nem ezt jelenti. Vajon mit jelentett, hogy új tésztává kell lennünk? Szerintetek, hogyha valaki eszik, az miért eszik? Ne legyen éhes, aztán miért eszik még? Jól lakjon, igen, miért eszik még? Miért szoktak még enni a testvérek? Finom az étel, élvezetes, megkóstolni, biztos nagyon finom ebéd készül ma is, ünnepi ebéd, igen. Na most, ha azt mondja az ige, hogy mi legyünk új tésztává, akkor az azt jelenti, hogy olyan legyen az életünk, ami mások számára tápláló, olyat ad másoknak, ami másoknak segít a növekedésben, illetve ízletes, tehát kívánatos, gyönyörködteti a másikat, örül annak, hogy mondjuk a közelünkbe lehetett. Na, akkor most ebből, amit itt kibogaráztunk, ebből a nagyon nehéz igéből, akkor mit tudunk most megfogalmazni húsvétra, hogy tehát a húsvét ünnepén mire kell figyelnünk, hogy kitakarítsuk a régi kovászt, azaz a régi bűnöket, igen, a szennyet, a koszt, a port, ami nem odavaló. Ti takarítottatok ilyen értelemben is? Vagy csak a port takarítottátok otthon? Belegondoltatok abba, hogy a készülésünk bőjtben azt is jelenti, hogy a bűneinket felismerjük, hogy mi van ott a sarokba, mi az, ami összegyűlt, mi az, ami prüszkölésre készteti a másikat, ami nem jó, hogy ott van, kitakarítani, és ha elérkezett az ünnep, melyik ünnep? A húsvét, akkor ünnepelhetünk úgy, hogy új tésztát vagyunk, és mi jellemezzen még minket? Azt hiszem, Izának a papírján van rajta két szó, a tisztaság és az igazság. Na most, ha egymás mellé tesszük ezt a kettőt, amit a kovászosról, meg a takarítás előttiről mondtunk, meg amit utána, akkor van-e különbség a kettő között? Van-e különbség a kettő? Nálatok otthon a lakásban? Takarítás előtt, meg takarítás után van-e különbség a lakásban?
Van.
Tényleg?
Tényleg?
Olyan ügyesen takarítottatok. Hát egyébként az a jó, ha van különbség. Na most, ha azt mondjuk, hogy most vagyunk a fordulópontnál, a húsvétnál, és eddig érkezett el a takarítás kinek a segítségével? Ki az, aki feláldoztatott értünk? Jézus, a Krisztus, és most pedig kezdődik egy új húsvét után, akkor ez egy óriási fordulópont az életünkben, igaz? Na, kérem a papírt, és nézzétek meg, hogy vannak betűk elrejtve itt az oltártérben azon a részen. Betűk. Nézzétek meg azokat a betűket. Szerintetek ezekből a betűkből milyen szót lehetne kirakni? Segítsek-e, hogy melyik az első betű? Azaz. Adhat minden nekem. Úgy. Annyi kezem már nincsen, akkor marad neked is. Fó, rögtö. Na, valakinek van ötlete, mi jön a fordulópont ezekből a betűkből? Na, segítsetek annak, aki még esetleg nem tud olvasni. Nézzük meg. Fó, dö, ú. Ló, állj oda mellé. Forduló, melyik jön utána? Szétitet tudsz olvasni, hol a P betű?
Ló.
tét még akkor odaadjuk ide a végére. No, mutassuk meg akkor ezt is a gyülekezetnek, hogy jegyezzük meg, hogy ez a hosszú mondat, amit az előbb tanultunk, amiben arról volt szó, hogy van régi kovász, és kovásztalan, úgy áll, hogy állunk for, segítsetek felnőttek, hogy jól állunk-e. Oda? Úgy? Úgy? Megvan? Azért ugye tudjuk, hogy ez az életben is időnként ilyen nehezen megy. Azt hiszük, hogy minden simán megy, mi megértjük az Isten igéjét, és azonnal mindent úgy csinálunk, ahogy kell, amikor megismertük Krisztust, és találkoztunk az ő feltámadásának az erejével, aztán rájövünk, hogy bukdácsolunk még egy kicsit. Szóval forduló pont. Na még Eriknek is jutott egy. Szuper! Szóval Krisztus feltámadása a fordulópont az életünkben. Mit ünneplünk húsvétkor? Jézus feltámadását. Emlékeztek rá, hogy az oltár előtt felolvastam a húsvéti történetet. Mit olvastam benne? Hogy húsvét hajnalán az asszonyok elindultak a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét. És hányan mentek ezek az asszonyok? Hárman, nagyon ügyes, figyeltél. Hárman mentek az asszonyok, vitték magukkal a keneteket, és mint tanakodtak útközben.
Hogy hogyan fogják elgörgetni a
szívet a sírnál? Igen, miért volt kő a sírnál? Mert általában halottak is szoktak jönni a sírból. Hogy ne menjen be oda senki, így van. Ugye halottak nem szoktak kijönni onnan, de hogy senki illetéktelen, ott ne csináljon semmit. Oda volt téve a barlang sír elé egy hatalmas kő. Az asszonyok ott tanakodtak, hogy vajon ki fogja elhengeríteni, mert ugye mi lányok azért nem vagyunk olyan erősek, mint a fiúk, tehát kell a segítség. Na és amikor odaértek, akkor mit találtak?
Hát, hogy el van görgetve a kő, és egy angyal.
Így van, el van hengerítve a kő, ott egy angyal, és mi az, ami viszont nincs ott? Jézusnak a teste. Így van. És akkor, hogy érezték magukat ekkor az asszonyok? Hogy érezték magukat ekkor az asszonyok? Megörültek, hogy jaj, de jó?
Csodálkoztak.
Nagyon megijedtek? Csodálkoztak is, de először megijedtek. Hát azért, amikor furcsa dolog történik, akkor meg szoktunk ijedni. Nagyon megijedtek. És amikor megijedtek, akkor megszólalt az angyal. Mit mondott nekik? Mit mondott vajon nekik? Ti, ha meg szoktatok ijedni, akkor mit szoktak nektek mondani? Lili? Mit szoktak mondani, ha nagyon megijedt? Na, valakinek van ötlete? Ne? Ne félj! Ne féljetek! Azt mondta az angyal, és akkor elmondta, hogy Jézus nincs itt, mert feltámadt. Mit jelent ez, hogy feltámadt? Még nem ment vissza a mennybe. Hogy é, tehát akkor újraélesztették ilyen masinával, amit a filmekben szoktunk látni?
Nem,
hanem Isten feltámasztotta őt ugye magától, feltámadt, és utána nem is halt meg soha. Tehát úgy támad fel, hogy egyszer s mindenkorra ő él, élő Úr. Na, ennek a történetnek, amit itt most felelevenítettünk, kik voltak a szereplői? Tehát mondtátok, hogy van három asszony, van egy angyal, hát Jézus nincs ott, angyal, meg van a sír, ami előtt van egy kő. Na, ezeket én flanellen elrejtettem valahol, le lehet a betűket tenni, valahol azon a részen. Keressétek meg, lehetőleg egyet húzzon mindenki, jó, hogy mindenkinek is a nézetek körül, el lehet menni az oltár mögé is, jó? Na, te már találtál is, szuper, na, akkor mi hiányzik?
ígérethez igen. De egy valamit én még elrejtettem. Neked is jutna egy, ne, majd a gyerekek, ja, azt hittem, hogy na ezt fölrakjuk, és addig törjétek a fejeteket, hogy vajon mi lehet még az, ami nélkül nem beszélhetünk húsvétról. Ide tesszük a sírt, ide az elhengerített követ, na akkor várjál, ide lesz először az angyalt, aki beszél az asszonyokkal, aztán ide a egyik asszony, ki van még? Van egy... Nem, három asszony volt csak, vagy meg nincs nem minden három asszony? Hát akkor kerítsétek elő, hogy három asszony ment. Nehogy már egyik elveszem útközben. Megvan? Na, hát jól van. Hát szegény nagyon szomorú lenne, ha ő nem jutna oda, hogy értesüljön a jó hírről, a török hírről, tehát megvan. Tehát, így ennél a sírnál, amikor az asszonyok azt hallják, hogy Jézus feltámadt a halottak közül, az egy óriási nagy fordulópont az asszonyok életében is, és mindenkinek az életében, aki ezzel az örömhírrel találkozik. Mert ez a fordulópont azt jelenti, hogy innentől kezdve a halálnak és a bűnnek nincs többé hatalma rajtunk. Tudjátok, hogy miért került Jézus oda a sírba? Mi történt közvetlen előtte? Meghalt a mi bűneinkért hol? A Golgotai kereszten. Na keressétek meg a keresztre feszítettet is. Mert anélkül nem beszélhetünk húsvétról, hogy ne ragyogtassuk föl a keresztet. Megvan. Meg ott a nagy kereszt, igen, de hogy ezt ide tegyük. És akkor ez jelenti a fordulópontot. A következő, amit csinálunk, és közben tessenek testvérek gondolkodni azon, hogy a mi életünkben, a személyes életünkben, az, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten, hogy ki kellett takarítanunk a régi kovászt az életünkből, hogy új tésztává lettünk, ha már találkoztunk vele személyesen, ha átéltük a megtérést és az újjászületést, akkor tudjuk, hogy ez mit jelentett egykor, hogy ez hogyan csapódik le a mi életünkben most. Miben látszik a mi életünkben az, hogy nekünk már nem régi kovász van, hanem a kovásztalanság életében élünk, a kovásztalan időszakot, és új tésztává lettünk Krisztus által. Na, fölrakjuk a fordulópont szót ide, addig tessenek gondolkodni rajta, jó? Ezt tettük kereséget menni először. Jó, aztán én utána. Oké. Több betűk is van. Fordulópont. Így van.
Bizony. Na testvérek, itt a fordulópont. Picit álljatok csak arrébb, hogy lássa a gyülekezet. Tehát, akár le is csücsülhettek oda, ez jó ötlet, igaz, csücs le. Szóval, az Úr Jézus a Golgotai kereszten meghalt értünk a bűneinkért. Harmadik napon feltámadt, és az, hogy ő feltámadt a halottak közül, a legnagyobb fordulópont. Az emberek, a világ és a mi életünkben. Ha ennek a fordulópontnak már mi személyesen részesei lettünk, akkor az életünkben jól elkülönül a régi kovászos időszak és a mostani időszak. Tényleg elkülönül? Jézus legyőzte a bűnt. Tehát, aki hisz ő benne, az új életben jár. Ez azt jelenti, hogy nem követel bűnöket az, akinek az életében már megvolt a fordulópont? Tudatosan nem. Legalábbis igyekszik, hogy ne kövessen el. Követel, hiszen emberek maradjunk, de tudatosan nem. Na és akkor ezt most már felnőtteknek mondom. Ha a testvérek hazamennek és kikeresik Korintusi levél, első Korintusi levél 5. fejezetét, és elolvassák azt, hogy ez az ige szakasz, ami prédikációs alapige, előtte mi van, és utána mi van, akkor azt gondolom, hogy nagyon meg fognak döbbenni. Mert Pál apostol arról beszél, úgy kezdi az 5. fejezetet, hogy meg van döbbenve arról, hogy mi folyik a korintusi gyülekezetben. Akik elvileg, papíron átélték a fordulópontot. Van közöttük olyan, így írja, aki apjának a feleségével él együtt, és ezt a gyülekezet teljesen normálisnak tekinti. Pedig ez még a pogányok között sem normális. Hogy lehet ez? És hát nyilván ők büszkén kihúzzák magukat, hát ők, Krisztus meghalt értünk, halleluja, minden rendben, azt csinálunk, amit akarunk. És azt mondja Pál, hogy nem jól dicsekedtek ti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. És ezért nekünk új életben kell járnunk. A testvérek, mi az üzenete most ennek az igének? Az, hogy vizsgáljuk meg az életünket. Vizsgáljuk meg azt, hogyha mi valóban ünnepeljük a húsvétot, akkor valóban ahhoz méltóan éljük az életünket. Nem bűntelenül. Nem várja tőlünk azt a Krisztust, hogy úgy legyünk tökéletesek, mint ő volt. Hiszen ő tudja, hogy mi bűnös emberek vagyunk. De hogy törekedjünk rá, és hogy tudatosan ne maradjunk benne olyan bűnökben, ami nem áll meg az Isten törvénye szerint, azt joggal elvárja tőlünk. Most nem konkrétan ez a bűn, ami itt Korintusban, ezer mindent lehetne sorolni. Én a testvéreknek most ezt a kérdést szeretném feladni házi feladatként, hogy tessenek megvizsgálni az életüket, hogy nincs-e olyan, amit úgy megtűrtek az életükbe, hogy tudatosan benne maradnak, pedig ki kellett volna takarítani, mert Krisztus áldozata miatt, és az ő győztes feltámadása miatt, ez nem férhet össze a mi keresztény életünkkel. Ha ünnepeljük húsvétot, és átéljük ennek a csodáját, akkor ezt éljük meg a kapcsolatainkban, a mindennapokban, a döntéseinkben, a gyülekezetben, mindenhol, ahol csak vagyunk. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked azt a hatalmas csodát, amit megmutattál húsvét hajnalán. Azt, hogy te megtörted a bűn és a halálnak az erejét. És köszönjük azt, hogy ez nem egy régi történet, ez nem csak egy olyan valami, amit megénekelhetünk, hanem ez olyan valami, ami személyes életünkben, a mindennapjainkban, a döntéseinkben alapvetően meghatározó lehet. Urunk, köszönjük neked azt, hogy húsvét fordulópontot jelentett. Köszönjük azt, hogy lehet, hogy ez a mostani húsvét jelent fordulópontot nekünk, vagy valakinek itt közöttünk. Kérünk, Urunk, segíts, hogyha meg kell látnunk az életünkben valami olyan bűnt, amibe beleragadtunk, és amitől nem szabadultunk meg, és könnyedén vettük, hogy ez megmaradhat az életünkben, akkor ezt felismerjük, és jöjjünk hozzád bűnbocsánatért. És kérünk, Urunk, hogyha észreveszünk a testvéreink életében ilyen bűnt, akkor Te indíts bennünket arra, hogy szeretettel, a Te vezetésed alapján tudjuk egymást figyelmeztetni, hogy senki ne maradjon az elveszett, nyomorult állapotába, hanem mindenki átélhesse a gyógyulást, a szabadulást, és új életben járhasson. Te veled, Uram! Te veled, aki feláldoztad az életedet miértünk. Amen. Köszönöm szépen nektek a segítséget, foglaljatok helyet, ott hátul, Eranénél van még színező, és énekeljük a 283-as ének harmadik versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. A következő alkalmunk kedden a női kör lesz. Délután 6 órakor várjuk szeretettel az asszonytestvéreket a kisházba. A témánk azok az asszonyok, akik a passió történetben vagy a feltámadás történetben szerepelnek. Csütörtökön 6 órakor bibliaóra lesz a kisházban, az útmutató napi igéit tanulmányozzuk együtt. Pénteken 5 órától ifjúsági óra lesz a kisházban, most a témánk az ünnepkör kapcsán a húsvét. Jövő vasárnap 4:10-től imaóra lesz a kisházban, 10 órától pedig istentisztelet a templomban és gyerekóra a kisházban. Megjelent gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma, pénteken kezdtük el ezt a testvéreknek osztogatni, illetve az MO-tól is az evangéliumot minden otthonba kaptunk húsvéti képeslapokat, aki még nem kapott, fogadja szeretettel, és szeretettel bátorítom a testvéreket, hogy mind a két kiadványból nyugodtan vigyünk magunkkal többet, ha van olyan az ismerőseink között, vagy a családtagjaink között, akinek szívesen vinnénk belőle, akkor bátran ajándékozzuk meg vele. Lehet, hogy pont ebben a valamelyik kiadványban van egy olyan mondat, amire éppen annak az illetőnek szüksége van, nehogy valami miatt ez ne jusson el hozzá. Isten tiszteletünk hangfelvételei, fotók, hírlevelek letölthetők gyülekezeti honlapunkról, a philadelphia.luteran.hu oldalról. A feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezet Facebook oldalán. Aki szeretne bizonyságot tenni az Isten tiszteleten, illetve beszélgetésre, látogatásra van igénye, bátran szóljon. A fali újságon és a honlapon is megtalálható a 2024. évi programok listája. Ezek közül néhányat szeretnék kiemelni is.
Gyülekezeti hétvégénket április 26-tól 28-ig tartjuk Pilis Csabán. Pünkösdi kisvárdai csendes napunk május 18-án lesz. És Bodrogkeresztúri gyerekhetünknek az időpontja július 15-től 19-ig. Tartsuk számon ezeket az alkalmakat, és hordozzuk imádságban. Az eke alkalmak csendes nap Szergényben április 6-án lesz, családos hétvége Pilis Csabán április 12-től 14-ig. Jelentkezni az ekealapítvány.hu oldalon lehet. Biatorbágyi alkalmak női hét április 15-től 19-ig, férfi hét pedig április 22-től 26-ig. Jelentkezés az mbb.hu oldalon. Kisvárdai templomunk kívülről javításra szorul, illetve járdát is kell építenünk a templom és a kisház közé. Az egyházmegyétől 4,5 millió forint támogatást kaptunk, de ez nem fedezi a költségeket. Kérjük a testvéreket, hogy aki tud ebben segíteni, hiszen ezt nekünk kell kipótolni, akkor azt tegye meg, és hogyha ezt szeretné megtenni, akkor vagy pénztárosunknak lehet odaadni az adományt, vagy pedig perselybe dobott összeg esetén a borítékra kérjük, hogy írják rá, hogy erre a célra szánják a testvérek az adományukat. Ismét lehet jelentkezni az adó 1+1%-áról. Ugye külön van az egyházi 1% és a civil 1%. Az egyházi 1%-nál Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 0035. Ha valaki a gyülekezetünket szeretné támogatni, akkor azt a civil 1%-on keresztül teheti meg a Philadelphia Alapítvány megjelölésével, amelynek adószáma itt van benne a bulletinben. Az egyházi 1%-ról, tehát ahol a technikai szám van, nem kell minden évben rendelkezni, csak akkor, hogyha módosítani akar valaki rajta, de a másikról, a civilről minden évben külön kell rendelkezni, tehát ha valaki szeretné a gyülekezetünket támogatni, akkor azt kérjük, hogy ne felejtse el beírni. Nagyon áldott ünneplést kívánok a testvéreknek, legyen Isten áldása a terveinken, a hirdetéseken, és kérjük azt az Istentől, hogy ami az ő akaratával egyezik, az megvalósulhasson, ami viszont nem, azt akadályozza meg és mutassa meg nekünk, hogy más tervei vannak. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig az úrvacsorára készülve az Eke énekeskönyv 301-es énekének első versét énekeljük. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Tekintsünk bele a 10 parancsolat tükrébe. Nézzük meg azt, hogy van-e olyan dolog az életünkben, ami megszokássá vált, és nem vettük elég komolyan, hogy az Isten előtt nem áll meg. És hogyha meglátunk ilyet, akkor jöjjünk bűnbánattal elé. Így hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, mely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az Úr asztalához készültök, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónóimádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé, ami a szívünket terheli. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit, hogy új tésztává legyetek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Amen. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatig. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, ami bárányunk feláldoztatott. Jöjjetek! Részesüljetek a bűnbocsánatban, kegyelemben, hogy új életben járhassatok.
Isten presbiternek, Kisvárdai presbiternek választotta Szabó László Tamást, Szabóni Valugeritát, kántornak pedig Bolá Boglárkát. 17-én a Nyíltelepi Istentiszteleten megtörtént a szolgálattevőknek a beiktatása, nem csak a kisvárdaiaké, hanem a nyíltelepieké is. Egy nagyon különleges alkalmon vehettünk részt, akik a testvérek közül ott voltak, szintén részesei lehettek ennek, amikor valamennyi tisztségviselő szolgálattevő egy rövid bizonyságtételben megosztotta azt, hogy az Úr Jézus hogyan nyújt fel a szívében. És együtt tették le a fogadalmat, válaszoltak a kérdésekre, és kapták meg az áldást. De úgy éreztük, és erről beszéltünk Petivel, lelkész úrral, hogy itt a kisvárdaiaknak is szeretnénk ezt az alkalmat valamilyen szinten közel hozni. Hiszen nagy a távolság, és emiatt sok mindenben együtt nem tudunk részt venni. És a jelenlévő testvérek közül is sokan vannak, akik nem voltak ott ezen az ünnepi alkalmon. Ezért most kérjük az Isten áldását így együtt hármatokra, hogy szolgálatotokkal, életetekkel az Úr dicsőségére legyetek és a gyülekezet épülésére. És azt az igét helyezte Isten a szívemre, ami nekem éveken keresztül egy nagyon fontos és meghatározó ige volt. Általában lelkész avatásokon, vagy lelkész iktatásokon mondtam ezt áldó igeként, de most azt éreztem, hogy ezt kell akkor így hármatoknak hozni. Korintusi levélben van megírva ez az ige is. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgái, és Isten titkainak sáfárai. A sáfároktól pedig elsősorban azt követeli, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Áldjon meg benneteket az Úr, hogy szolgálatotokkal, életetekkel őt dicsőíthessétek, és gyülekezetünk épülésére legyetek. Krisztus titkainak tudói vagytok, az ő szolgái, az ő sáfárai, legyetek hűségesek a ti uratokhoz. Így áldjon meg benneteket az Úr, és adja meg azt, hogy amiről az ő szolgálata, kereszthalála, feltámadása, az evangélium szól, az bennetek és rajtatok keresztül is áradhasson. Így áldjon meg titeket az Úr. Amen. És maradjatok még itt. És a következő diára, ha megyünk, nem erre, következőre, akkor ez az áldjon meg téged, áldjon az Úr ének, és ezt akkor elénekeljük most így, hogy körülkezdjük neked a gyülekezet. Kezdő hangot az írom meg. A velünk lévő javára. Urunk, így köszönjük meg neked azt is, hogy itt a gyülekezetben szolgálattevőket állítasz be a szolgálatban. Azokat is, akik most a tisztújítás során kaptak új szolgálatot, vagy megerősítést abban, amiben eddig beleálltak. De így köszönjük meg, Urunk, azokat a testvéreket is, akiknek talán így külön nincsen tisztsége, de mégis neked való hűséggel végzik a szolgálatukat. És így köszönjük meg neked, Urunk, azt is, hogy épülhet, barakulhat a gyülekezetünk, hogy vannak testvérek, akik ide megérkezhetnek ebbe a közösségbe, és veled találkozhatnak, és abból értenek meg valamit a saját életükre nézve, amit te szeretnél az ő szívükben kimunkálni. Urunk, imádkozunk hozzád azért, hogy te könyörülj meg rajtunk, és te vezess minket a te szent lelkeddel, hogy mindinkább tudjunk ilyen emberekké, ilyen közösségé formálódni. Hadd legyünk eszközök a te munkádban. És Urunk, köszönjük neked ezt az ünnepnapot is. Köszönjük neked azt, hogy itt ünnepelhetünk a gyülekezet közösségében. De köszönjük neked azt is, hogy otthon a családtagjainkkal is együtt ünnepelhetünk. Kérjük, Urunk, hogy te szenteld meg az együtt töltött időt, és te add, hogy a mindennapokban is ott ragyogjon a te jelenléted és szereteted. Urunk, imádkozzunk hozzád azokért, akik nehéz helyzetben vannak, és valami olyan dologgal küszködnek, akár betegség, akár valamilyen nyomorúság, nehézség, kilátástalanság, ami nehézé teszi az életüket, hogy te segíts rajtuk, és adj nekik megoldást, ha lehetséges, de mindenképpen te formáld az ő szívüket, hogy ha tudjanak ezen keresztül is csak közelebb kerülni hozzád. És Urunk, így jövünk eléd, amikor mindent leteszünk itt most a te keresztednél, és hálás szívvel fogadjuk el azt az örömöt, amit te szeretnél, hogy ott ragyogjon a mi életünkben. Így hallgass meg minket, Urunk. Ámen. Testvérek, menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát, feltámadását. Tegyetek bizonyságot az ő szeretetéről. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozással. És ehhez vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzel meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Meglepetéssel készültünk, az egyik lelki, azt mindenki fogadja szeretettel majd a kijáratnál, a hírlevél és az emós képeslap mellett. A másik az kóstolni való, az a gyerekeknek mindenképpen külön-külön jut egy, a felnőtteknél pedig nagyjából úgy számolom, hogy házaspárok úgyis egyek, ugye? Tehát akkor házaspároknak egy, és akkor szerintem úgy körülbelül annyi kis bárányka van, csoki bárányka, ugye a bárányról szólt, és akkor ez így az emlékeztető, hogy feláldoztatott értünk a bárány, és hogy ezzel járhatunk új életbe, emiatt járhatunk. Áldott feltámadás ünnepet, és áldott új életet kívánok a kedves testvéreknek. Erős várom én is.
Köszönöm, Pára is a lét.